korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, manna és kenyér, mire is éhezünk, ma együtt próbáljuk elemezni a kafarnaumi beszédet, amely a kenyérszaporítás utáni rész, fordulópont. Nem mondom, hogy Jézus életében, mert ő mindig ugyanazzal a szándékkal lépett közénk, és az első beszédétől kezdve ugyanazt mondta, de a hallgatóság életében mindenképpen egy fordulópont, egy kis törés is sokak számára, és egy nagy választás másoknak. Így próbáljuk átelmélkedni, és mivel ez egy nagyon hosszú fejezet, ezért nem olvasom most fel, csak a fő lépéseket ismertetem, tehát maga az előzmény, a kenyérszaporítás, ezzel is fogunk majd foglalkozni, tehát a János szerinti kenyérszaporítás, majd egy kis közjáték, Jézus a vízen jár, ez külön elmélkedés lesz majd erről. A másnapi nagy találkozó, hogy keresik Jézust, és megint csodára, szó szerinti csodára várnak, ekkor jön a fordulat, és megmondja, hogy ő az élet kenyere, és saját magát fogja adni, és itt aztán egy vitatkozás történik a mannáról. Botránkoznak sokan, ő továbbra is kitart amellett, hogy valóban az ő teste étel, az ő vére ital, és újfajta csodák fognak történni. Ezután fogjuk majd magát a belső történetet átelmélkedni, Jóisten vezetésével együtt. Akkor el is kezdem, tehát az előzmények, a kenyérszaporítás elemei történet jelképekkel. Amikor azt mondom, hogy történet jelképekkel, ezt már többször hangsúlyoztam, főleg János evangéliumában, akkor itt ez alatt azt értjük, hogy a jelképek nagyon-nagyon mély igazságot fejeznek ki. Nem azt jelenti, hogy teljesen jelkép, de olyan erősen ötvöződnek a történetek a jelképekkel, hogy nagyon nehéz szétválasztani, inkább szemléljük ezeket. Tehát Jézus nagy néptömeget tanít egy magas hegyen, a tanítás végén mindig figyelve az emberek teljes állapotára, testükre, lelkükre egyaránt, próbaképp megkérdezte Fülöptől, hogy hogyan tudnának jól lakatni ekkora tömeget. Az apostol a maga józan mérlegelésével megállapítja, hogy ez emberileg lehetetlen. 200 dénár áru kenyér sem lenne elég. Ekkor András halvány lehetőséget villant fel, de rögtön el is veti, van itt egy fiú 5 árpa kenyérrel és 2 hallal, de mi ez ennyinek? És ekkor kezdődik a mély szimbólumokkal átszőrt történet. 5000 ember telepszik le. Valóságosan letelepszik, de ugyanakkor az 5000 jelképes szám 5x1000, vagyis végtelenül sok. Hát akkoriban csak a férfiakat számolták, elnézést kérünk, de így volt. Ezután Jézus kezébe vette az 5 kenyeret és 2 halat. Ez valós mennyiség, 5 kenyér, 2 hal. Áldást mond, és kiosztja a letelepülteknek. Ettek, és mindnyájan jól laktak. Jézus felszólítására összeszedik a maradékot, és 12 kosarat töltenek meg vele. Ismét jelképes szám, a teljesség, a teljes Izrael, a lelki Izrael is, Isten összes gyermeke részesül a szeretetből. Tehát itt már az 5000 ember átlépi a határt, és azt mondja, hogy mindenkinek, ez a 12 kosár az egész világnak szóló kenyér. A tévedések kezdete és előjele. Az emberek a csoda láttán erőszakkal királlyá akarják kiáltani Jézust, de ő visszavonul a hegyre egészen egyedül. Ezután jön a közjáték, Jézus a vizen járva erősíti meg tanítványait, majd külön elmélkedésben. Másnap. A tömeg csodálkozott azon, hogy Jézus is ott van már a tó túlsó partján. Ő tudja, hogy keresték, és meg is mondja, hogy miért. Tulajdonképpen ő indítja el a több részből álló vitát, keresték, mert ettek és jól laktak, és bár ekkor még nem mondták ki, a csoda ismétlésére vártak. Ettől kezdve gondolatról gondolatra haladva elemezzük a nagy beszédet, illetve párbeszédet. Azért jöttek, mert tegnap jól laktak. Ne fáradozzanak többé veszendő eledelért, hanem olyanért, amelyet az emberfia ad. Őt igazolta az Atyaisten. De hát mit tegyünk? Kérdik, hogy Istennek tetsző cselekedjünk. Higgyetek az ő küldöttjében, válaszolja Jézus. És ekkor siklik ki a párbeszéd, tehát már nem is párbeszéd, hanem két beszéd egymás mellett Jézus, az ige, és a tömegnek a bele-bele kiabálása. Kisiklik a párbeszéd, az egykori, tehát először is a tömeg feltételként csodát kér, mégpedig az egykori mannára való hivatkozással. Jézus visszatereli a beszélgetést az eredeti mederbe. A mannát nem Mózes adta, hanem az Atya, és ő adja az igazi életet adó kenyeret, amely a mennyből száll alá. Itt van egy kis logikai hiány, mert a manna témáról azonnal rátér az égi kenyér titkára, csak ez az isteni kenyér ad életet a világnak. Erre a hallgatóság természetesen mit sem értve felkiált, ad nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus kinyilvánítja, hogy ő az élet kenyere, megint visszatérés. Ugye, aki hozzátartozik, belőle táplálkozik, annak örök élete van. Tehát már más kenyérről van szó. Nem a mannáról, és nem a csodáról. A nép botránkozik, Jézus az ács fia, hogyan lehetne ő a mennyből alászállott kenyér. Ekkor egy hosszabb részletben az Úr kifejti, nem lesz élet abban, aki nem eszi az emberfia testét, és nem issza az ő vérét. Kettős jelentéssel bír e tanítás. Magából, Jézusból, tanításából, az ő igéjéből élni, és az itt még csak jövendőlésszerűen jelzett titokból, az eukarisztiából, tulajdonképpen a kettő ugyanaz, csak szétválasztva jelenik meg a történetben, magából Jézusból, az igéből és az eukarisztiából élni. Ennek elmondása után kijelentik, kemény beszéd ez, kifogadhatja el. Ő kitart igéje mellett, és a mennybe való visszatérésének jelzésével erősíti meg szavait, hogy majd akkor megértik, sokan távozni készülnek, többé már nem fognak vele járni. A 12-t megkérdezi szándékukról, Simon Péter felel, Uram, kihez menjünk? Neked örök életet adó igéid vannak, és itt egy rövid utalás történik még a későbbi árulásra is. A történeti váz után most szeretném érzékeltetni, hogy zajlik ennek a belső története, és főleg azt, hogy mi bennünk, a saját szívünkben hogyan. Tehát ezt nevezem belső történetnek. Mert ugye párbeszédeket, félreértéseket, vitákat hallottunk egészen a kenyérszaporítás utáni reggeltől. Most próbáljuk belülről nézni. A megváltás és a megváltó eszményét, a prófétai jövendőléseket tudatosan vagy tudatlanságból félre magyarázzuk. Most már többes szám első személyben mondom el, mintha mi lennénk ottan Kafarnaumban. Félre magyarázzuk. Szükséges a megváltó, de azért, hogy vágyainknak megfeleljen, elvárásainkat elégítse ki. Legyen hős király, ugye rögtön a kenyérszaporítás után alkonyatkor legyen hős király. Változtassa meg a politikai rendszert, és teokratikus uralkodóként vezesse népét, más népekkel szemben is, ha kell, tegyen nagy és látható csodákat. Ezeket állandósítsa, tehát permanens, folytonos csodák, ezek adjanak lehetőséget arra, hogy, és ez a hatalmas kísértés, hogy emberi közreműködés nélkül oldódjanak meg az emberiségnek sokszor önmaga által okozott gondjai. Isten szoktuk ugye hibáztatni, holott nagyon sok gond ott maga az ember okozza, éhínség, betegség, szegénység, háborúk. Most a természeti katasztrófákról most itt ne beszéljünk, majd már erről volt szó, de most csak arról, amiért szintén a Jóisten szoktuk hibáztatni, de mi vagyunk a felelősek, éhség, betegség, szegénység, háborúk, és nem csak a Jóisten szoktuk hibáztatni, hanem hogy ő változtassa meg ezeket. Jézus csodáit félreértjük, egyáltalán nem értjük. Állandósult beavatkozásokban reménykedünk. Pedig vannak csodák, rendkívüli csodák is, a csoda jel. Isten szeretetének jele, amelyet ha helyesen értelmezünk, és így fogadjuk be, akkor az Atya által ajándékozott értékeinkkel, belső erőinkkel és kincseinkkel mi is folytatni tudjuk a csodákat, a kegyelemre támaszkodva. Sokszor azt hisszük, hogy szó szerint legyenek a beteggyógyítások. Isten ezeket is megadhatja, de egészen másképp történnek legtöbbször. Az a csoda, hogy a kegyelemre hagyatkozva, a saját erőnket is beleadva, képességeinket folytatjuk a csodákat. Mivel, és itt jön aztán a mi lázadásunk, hogy mivel ez sokszor lényünk megtagadását, önfeláldozást és adakozó lelkületet kíván, csalódunk Jézusban, aki nem segít, vagy futkározunk össze-vissza tovább mindenféle lelkiélmények után, és aztán ezekben is csalódunk. A csalódás elutasítást, ellenszenvet, elfordulást szül, vagy pedig ezt a lelki futkározást, amit ismerjük, ezt a fajta hívőt, aki mindig máshova megy, mert abban reménykedik, hogy valami rendkívülit talál. Miért teszi ezt? Mert ha rajta kapja őt az ige, most egy kicsit népiesen mondtam, hogy hát menj el egy kórházba, menj el beteg látogatónak, nyisd meg a anyagi lehetőségeidet, amin esetleg rajta ülsz, adj az idődből, akkor nem, ez a fajta csoda nem kell, hanem inkább elszalad és megy, keres valamit. Jézus azonban ennek ellenére, ugye, mert mi vagyunk ott a tó partján, és ezeket mondjuk, és ezeket csináljuk, de Jézus mindvégig kitart az örök terv mellett. Az ő erejéből, igéjéből, kenyeréből táplálkozva, és új életet merítve legyünk másokká, jobbakká. Tehát nem hagy el minket, csak azt mondja, hogy az én testem étel, az én vérem ital, táplálkozzatok belőlem, és akkor lesz új életünk, és mások leszünk, és jobbak leszünk, és csodákat teszünk. Azt is mondhatnánk, hogy a mi elképzelésünk statikus. Tehát várunk, és ülünk, vagy szaladgálunk, ugye? Az övé viszont dinamikus, tehát a dinamikus szemlélet a lényege a dolgoknak, a megváltásnak. Odaadja önmagát, vesszük, azért adja oda, hogy aztán mi is ezt tegyük, és csak is így lehet örök életünk. Nem tökéletesen tesszük ezt, megtorpanunk, rosszak vagyunk sokszor, de mégis a lendület a fontos, hogy elinduljunk ezen. Mire éhezünk? Most feltesszük a nagy kérdést, hogy mit is várunk, mire éhezünk. Az elmélkedés végén most, de későbbi imádságainkban is fel kell tennünk néhány lelkileg sorsdöntő kérdést önmagunknak. Tulajdonképpen kinek tartjuk Jézust? Pusztán csodatévőnek? Milyen elgondolásunk van a megváltásról, hogy mi az tulajdonképpen? Hogyan gondoljuk Isten szeretetét megvalósulni? Csak beavatkozó segítségben reménykedünk? Egyben mi magunk passzívak maradunk, vagy beavatkozás a kegyelemmel, és mi is tovább lépünk? Gondoljuk azt is végig, mit is szoktunk kérni az Atyától. Erről én már nagyon sok elmélkedésben többször, több oldalról visszatértem, hogy kizárólag külső dolgokat kérünk az Atyától, vagy pedig belső változást is. Mert ugye Jézus egyszer mondja, hogy hát megadja az őt kérőknek, akár csak az Atya, de hozzáteszi, hát akkor a Szent Lelket hogy ne adná meg. Tehát az a legfontosabb ajándék, hogy a Szent Lelket kérjük, és akkor majd a többit is megkapjuk, illetve ha nem kapjuk meg, akkor a Szentlélek által belátjuk, hogy nem is kellett, ugye? Tehát van egy ilyen nagyon furfangos része az imának, ha jól imádkozunk, akkor a rossz imádságok is kiesnek az életünkből. Tehát külső dolgokat kérünk, vagy tényleg belső változást is. Hirtelen csodákat, vagy a Szent Lelket, aki által mi is részt vehetünk a valódi csodák születésében. Mindig fájdalommal és egyben lelki örömmel készülve a feladatra gondolok egyes híveimre, meg emberi kapcsolataimra, hogy mindig tessék eljönni ide, mert ott ezt lehet majd látni, meg azt lehet látni, és a Szentléleknek különböző adományai áradnak, és akkor én azt mondom, hogy nem megyek, mert itt is áradhatnak, ha kinyitjuk a szívünket. Nem megyek, mert Jézus mondta, hogyha halljátok, hogy itt vagy, ott van, ne menjetek oda, hiszen az Isten országa bennetek van, köztetek, ha itt nem találjuk meg, akkor hiába. Tehát kafarnaumi emberekként nézzük őt, vagy részt veszünk a valódi csodákban. Kenyérhullást várunk az égből, vagy a mindennapi kenyeret, és hozzá a bizalmunkat. És hogy mi is mások mindennapi kenyerét biztosítani akarjuk. Kizárólag látható gyógyulásokat, vagy a szív gyógyulását, az egészségesek nagyobb és odaadóbb szeretetét a betegek szolgálatában. A hordágyot vinni négyen Jézushoz, és semmit sem mondani, tehát valami ilyesmit. Mire éhezünk? Imádkozzunk, gondolkodjunk. És a végén aztán majd ott a Genezáret tó partján állva, visszagondolva az elmúlt két napra, Mondjuk el Péter szavait, Uram, kihez menjünk? Neked örök életet adó igéid vannak. Mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Hírpercek.